prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Emőt Pál. Mai műsorunkban két Blue Chip harmadik negyedévi gyors jelentését tekintjünk át szakértőinkkel. Az első részben Le Huo Hang Tant, a Concord elemzési üzletág vezetőjét az OTP eredményéről kérdezem. A második részben a MOL számairól beszélgetünk Plecser Tamással, az Erste olaj- és gázipari elemzőjével. Kezdjük is a programot. Itt van a telefonvonalban Le Huo Hang Tant, a Concord vezető elemzője. Szervusz, Tati!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Számítottál arra, hogy a bázisnál közel 100 milliárddal több, 281 milliárd forint profitot termel majd a harmadik negyedévben a bankcsoport?
A bázis alatt mit értesz?
Hát a tavalyi harmadik negyedévet, ami olyan 180 körül volt.
Az biztos, hogy az akvizíciónk miatt arra lehetett számítani, hogy nőni fog a bank eredményeit a harmadik negyedévben. Inkább ahhoz hasonlítanám, ami a piaci várakozás volt, és az ugye azt mindenképpen meghaladta, mert a piac az 224 milliárdot várt, én 255-öt, és a vége az 281 milliárd lett. Egyébként itt a jobb eredmény az a kamatbevételeknek is köszönhető, amik jobbak lettek a vártnál, közben az egyéb eredmények is magasabbak lettek, és még a hitelezési veszteség se volt itt nagyon a negyedében. Mármint, hogy volt mondjuk így a szegmensenként, de hogy csoport szinten azért továbbra is nagyon alacsony ennek a költsége.
Az egyik általános kérdés, ugye, hogy mennyit tett hozzá a profithoz a magyarországi bank, illetve mennyit hoztak a külföldi bankok?
Hát 60%-ot a külföldiek, és most egy kicsit többet tett hozzá a magyar, mint mondjuk az előző negyedében, de az elmondható valóban, hogy most már tényleg egy régiós bankcsoportról beszélhetünk, és nem feltétlenül csak magyar bankról.
Ugye az orosz meg az ukrán bank az mindig korábban egy rizikós, kockázati tétel volt, de már a második negyedévben is nagyon szép profitot hozott ez a két leánybank. Gondolom a harmadik negyedévben sem történt másképp.
Így van, mind a kettő, az ukrán az közel 22 milliárdot, és az orosz is 21 milliárdot hozott itt ebben a negyedévben. Az orosz az valamivel gyengén, mint mondjuk az előző negyedévben, de azt is tudni kell, hogy a rubel nem volt annyira kedvező, illetve hát a maga a környezet sem feltétlenül jó, és ahhoz képest viszont azt mondom, hogy brutális eredmények születtek ezekben a szegmensekben.
Igen, hát azért ez a két bank 80 milliárd fölötti profitot termelt, az más banknál egy egész éves teljesítmény.
Így van.
Jó, nézzük meg a korrekciós tételeket, amelyek a második negyedében nagyon megdobták a nyerességet. A harmadik negyedében is volt hasonló hatás, vagy ez egyszeri jelenség volt, ami a második negyedében azt a többletet hozta?
Az első és a második negyedében pozitív korrekciós tételek voltak az akvizíciók miatt, ugyanis a könyv szerinti érték alatt vásárolt az OTP bankokat, és ilyenkor ennek van egy pozitív eredmény hatása. Ez a harmadik negyedében már nem jelentkezett, pontosabban, sőt, igazából például az üzbék banknál inkább ez lefelé módosult, ez az akvizíciós plusz, hogyha ezt így lehet mondani. Úgyhogy egy ilyen 24 milliárddal kevesebb volt, vagy hát volt egy negatív 24 milliárdos tétel, illetve Szerbiában kamatstopot vezettek be bizonyos hitelkategóriákra, és akkor ennek is volt egy 7 milliárdos költsége. Tehát, hogy ebben a negyedében mínuszosak voltak ezek a tételek, szemben az első két negyedében lévő pluszos hatásokkal. Itt, amit még érdemes megemlíteni, hogy most volt először, hogy itt Üzbegisztán az eredményeken látszott, de igazából még nem annyira látszott, mert hogy egy nagyobb széltartalékolás jött innen, ugyanis itt voltak vállalati hitelek, amik problémásnak tűntek, és emiatt széltartalékot képzett a bank, és emiatt az üzbék operáció az most ebben a negyedében még nullás volt, várhatóan ez nem ennyi lesz, tehát nem érdemes ezt kivetíteni a jövőre, hanem várhatóan ez nyereséges lesz, csak ez a negyedév alakult így, ahogy.
Korábban megjelent néhány hír a Román Bank eladásáról, de ugye erre még nem került sor. A te információt szerint ez még idei évben bekerülhet, mint eladási tétel az OTP, hát gondolom, profitjába, vagy pedig átcsúszik jövőre?
Én azt gondolom, hogy nagyobb valószínűséggel látom azt, hogy ez átcsúszik jövőre, még akkor is, hogyha esetleg a hír az most jön ki, akkor is a tranzakció zárása szerintem ez egy hosszabb folyamat, úgyhogy átcsúszik a jövő évre. Azt érdemes szerintem megemlíteni, hogy ez nem biztos, hogy egy pozitív tétel lesz az eredményben, ugyanis itt a Román Bank, az nem egy, tehát jövedelmező bank, ezzel nincsen gond, de alapvetően azt a jövedelmezőséget nem hozza, mint mondjuk ott általában így a többi román versenytárs, és emiatt az is elképzelhető, hogy valamennyi veszteség lesz azon, hogy az OTP ezt eladja. Ettől függetlenül folyik be ugye készpénz, csak éppenséggel az eredményhatás az lehet, hogy pár 10 milliárdos mínusz lesz inkább, ha lesz.
Jó, egy kicsit menjünk bele a magyar gazdaság, illetve hát az OTP elemzésének a belföldi részébe. A magyar gazdaság ebben az évben nulla körüli növekedést fog produkálni, sőt lehet, hogy egy pici mínusszal. Na most ez a bank tevékenységében, a hitelállományban, esetleg a törlesztési hajlandóságban hogyan jelentkezik, hogy azért kvázi recesszió van Magyarországon?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert közben viszont itt a hitelezési veszteség, ugye az az eredmény során, ahol a bankok megképzik azt, hogyha esetleg valamelyik hitel nem fizetővé válik, vagy rosszabbodik a fizetési kilátása, akkor ezen a soron ugye mínuszt szoktunk látni. És ehhez képest itt a magyarban visszaírások voltak itt ebben a negyed évben, sőt az egész évben is azt hiszem, hogy ez egy... tehát az év első 9 hónapjában ez egy pozitív tétel. Tehát nem az, hogy romlottak volna a fizetési hajlandóságok, hanem még javultak is.
Tehát magyarul kevesebb kockázati, bocsánat, hogy közbevágtam, kevesebb kockázati tartalékot kellett képezni például a harmadik negyed évben?
Igen. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy az OTP eddig is inkább arra volt híres, hogy konzervatívan állt ehhez. Tehát hogyha tényleg azt látták, hogy probléma van, akkor ők céltartalék voltak, ezt láttuk ugye tavaly is a háborúnál, a Covidnál, hogy ők inkább többet céltartalék voltak, és később engedtek föl. Tehát én azt gondolom, hogy itt is ez lett volna, hogyha ezt látták volna, de úgy tűnik, hogy egyelőre ezzel nincsen gond. És ez egyébként igaz más régiókra is azért a régióban.
Na most ugye van egy inflációs hatás is, ugye épp a mai nap jelent meg a legújabb októberi infláció, amely először ugye egy számjegyű lett. Vajon ennek milyen hatása lehet a bankra, ami a hitelezésnél, illetve a marzsoknál jelentkezhet? Vagy ez csak nagyon lassan szűrődik át?
Ahol lehet közvetlen hatása, az mindenképpen a költség oldal. Ugye vannak bérköltségek, adminisztrációs költségek, amik meg tudnak emelkedni, ugye késleltetve mondjuk akár a jövő évben. Az infláció ugye közvetetten meg a monetáris politikára hat, és azon keresztül ugye a kamatokra. De én azt gondolom, hogy a mai inflációs adat az inkább egy pozitív szám volt, mármint hogy olyan szempontból, hogy inkább azt láttatta itt a piacsal, hogy az infláció inkább csökkenő pályán van, és akkor így akár a jegybanknak is van tere kamatot csökkenteni, ami az OTP-re inkább pluszos, érdekes módon, de hát azt szerintem már veled is beszéltük többször, hogy ilyen magas kamatoknál már nem annyira segít az, hogy magasak a kamatok mondjuk a kamatmarzson, hanem pont az ellenkezője, hanem inkább a csökkenés. A marzsokra is, meg a volumenekre is inkább ez hat jobban.
Elméletileg, vagy közgazdasági fejjel ugye az ember azt gondolja, ugye, ha csökken az infláció, akkor lejjebb mennek a hitelkamatok, és a hitelezési tevékenység is hát aktívabb lesz. Vagy ez csak egy olyan teória, amely nem biztos, hogy gyakorlatban is érvényesül?
De én azt gondolom, hogy igen, csak az nagyon fontos, hogy milyen szintről és milyen gyorsan. Uh-huh. Tehát ugye itt a tavalyi évben nagyon gyorsan kellett tehát nagyon gyorsan váltak szigorúvá a monetáris kondíciók, és ott viszont volt egy, mint ahogy te is mondod, hogy akkor itt a magyar gazdaság nem biztos, hogy jó helyzetben van, és hogyha ez tartósan fennmaradna, ez a nagyon magas kamat, azt nem biztos, hogy elbírná a magyar gazdaság, és ezért van az, hogy hogyha most éppen csökkentenek valamennyi kamatot, és nyilván még mindig elég magas, tehát hogy azt gondolom, hogy a 6-7%-hoz képest még mindig messze vagyunk, de ahhoz képest akkor meg azt mondom, hogy...
Mennyi egyébként az általános hitelkamat ma Magyarországon, nem Magyarországon, az OTP-nél, mondjuk lakáshiteleknél?
Hát ugye van egy cap, most hirtelen, tehát van egy korlát, amit nemrég vezetett be az MNB, most nem tudom hirtelen, hogy az 8,5 körül van talán, és ugye nemrég jött egy ilyen szabályzás, ha jól tudom.
Uh-huh. Tehát 8,5. Jó.
8,5, és akkor most, hogyha most itt vágják a kamatokat,
akkor ez a 8,5 nem olyan rossz, igen, akkor már egyre kevésbé rossz.
Meg a volumen, igen, meg a volument is azért szerintem azt gondolom, hogy be tudja ez indítani, meg hát ugye jön az új csok is.
Na igen, erre akartam pont rákérdezni, hogy rövid, illetve középtávon hogyan hat a bank gazdálkodására, illetve profittermelésére ez a csok plusz néven futó hitelezési konstrukció.
Hát én azt gondolom, hogy jó, de azt, hogy mennyire jó, azt még én sem tudom, tehát hogy ezt nehéz most még felmérni ennek a hatását. Én azt gondolom, hogy nem lesz óriás dobás, de támogató lesz, azt gondolom, a működési környezetre.
A elemzésekben, illetve most kijött gyors jelentésben, azt olvasom, ugye, hogy nagyon jó a bank saját tőkearányos megtérülése, azaz kiemelkedő, hiszen ez az úgynevezett korrigált ROE, ez 30% fölött van. Ez mit is jelent, és miért olyan fontos ez?
A korrigált ROE az ugye az egyszeri tételektől megtisztított megtérülés, ami az idejében azért másabb, mint szokott lenni, mert általában negatív egyszeri tételek szoktak lenni, és emiatt ugye a tényleges megtérülés az alacsonyabb, mint az egyszeri tételekben megtisztított. Most ez fordítva van, most az az alacsonyabb, és az is, ahogy te is elmondtad, közel 30%, és ehhez képest egyébként a menedzsment azt mondta, hogy az egész éves várakozása az legalább 25%, de hát ezt össze tudjuk rakni, hogy ahhoz, hogy ez 25% legyen, akkor azért sokat kéne romlania itt mindennek, ami azt gondolom, hogy egy pozitív dolog.
Na, ha már említetted ugye egy kicsit a jövőt, mire számítasz te az év egészében? Ugye pillanatnyilag 858-860 milliárd forintos nyerességet ért el az első háromnegyed évben ugye a bank. Ha szeliden számolok, akkor is legalább 170 milliárd összejön, vagy összejöhet a következő negyed évben, bár azt hiszem a negyed év mindig viszonylag rossz negyed év, valahogy nem tudom, miért ez így alakul.
Igen, és van az... egy szezonalitás, igen. Bocsánat, hogy közben vágtam. Ugye egyrészt azért is, mert hogy itt a díjbevételek olyankor azt hiszem, hogy nem annyira magasak, másrészt, mert ugye mondjuk az OTP-nél, hogy már egyre nagyobb a turizmusból élő országoknak az aránya, hogy itt van egy szezonalitás, hogy a nyári hónapokban erősebbek a díjbevételek, és az év második felében már kevésbé. Ez az egyik, másrészt a költségek is szezonálisan magasabbak, ugye itt a bérköltségeknél, a javadalmazás miatt, és a harmadik ok az pedig az, hogy sokszor van az, hogy akkor itt a hitelezési veszteségnél már előre féltartalékolnak akár a jövő évre is, tehát hogy emiatt ez is szezonálisan igazolja azt, hogy miért gyengébb a negyed év, de azt gondolom, hogy kevesebb nem lesz a profit.
Igen, a menedzsment egyébként egész évben körülbelül milyen profittal számolt, mondjuk forintba vagy euróban? Van valami célkitűzés?
25%-ot kell ugye rávetíteni, ilyen konkrét profit szám ugye nincsen. Nincs. Tehát, hogy az most nincsen, de alapvetően szerintem nincsen jelentős meglepetés, azt gondolom, hogy az előző negyed évhez képest, amikor ugye már látszott, hogy nagyon erős lesz az idei évben a profit. A kérdés persze a jövő évnek, hogy mondjuk egy-két év múlva mi lesz. Nehéz lesz ezt az évet megismételni, de szerintem nem is várja senki, hogy ez megismételhető.
És ez az osztalék, bocsánat, hogy közbevágtam, és ez az osztalékban meg fog jövőre jelenni ez a nagyon sikeres idei év?
Hát reméljük, bár az OTT klasszikusan nem egy osztalék fizető papír, tehát hogy nem arról híres, hogy olyan nagyon sokat fizetne osztalékba, ők eddig azt a példát követték, hogy inkább ugye terjeszkedtek meg, akviráltak más bankokat. Reméljük, hogy most már az osztalékkal is barátságosabbak lesznek.
Mi a helyzet azért az árazással? Ezt ugye minden beszélgetésünkkor fölteszem, és minden beszélgetésünkkor azt szoktad mondani, hogy a régión belül az OTP olcsónak számít. Most is ezt fogod mondani?
Igen, most is ezt fogom mondani, sőt, ugye én 18 ezerre megemeltem 14 ezerre a céláramat az első 9 hónap fényében. És értem, persze mindig vannak kockázatok, ugye a szektor kockázatok közé tartozik, azt gondolom a szabályozói kockázat, hogy akkor főleg ilyen profit számoknál nyilván eszébe jut valakinek, hogy akkor itt esetleg további adókat róljanak a bankszektor nyakába. Ennek a pozitív oldal, hogy elég sok helyen már van bankadó, tehát már nehéz bevezetni más helyeken, de persze ez egy valami kockázat, de azt gondolom, hogy összességében nagyon erős eredmények várhatóak valószínűleg a jövőben is az OTP-től, még akkor is, hogyha nem ezt a szintet kell, vagy nem ezt a szintet fogja megütni, mint amit 23-ban láttunk, vagy fogunk látni.
Visszatérnék az előbbi gondolatodhoz, hogy újabb akvizíciók vagy osztalék. Ismerve a bank gondolkodását, stratégiáját, te mit gondolsz, hogy is a válasz?
Jó lenne az is, hogyha ezt így mondhatom, de én azt gondolom, hogy nem lenne rossz most már, hogyha inkább a kifizetés része lenne nagyobb, és kisebb az akvizíciós része itt a sztorinak.
Igen, hát ugye azért ennél a román leánybanknál látszik, ugye, hogy nem csak bankvételről van szó, hanem esetleg bankeladásról is. Ugye ez nagyon régen nem fordult elő, vagy a szlovák bankot eladták, nem emlékszem jól.
Igen, a szlovák bankot eladták egy, hát néhány éve most pontosan, és tudom már. De az is hasonló okok miatt, ugye az, hogy a mérethatékonyság ott nem érte el a piaci részesedés, és hát nem tudta ezért optimálisan működni a bank, és valami hasonló van a román leánybanknál is, ahol egyébként próbálkoztak bankvásárlással, de azt pedig a felügyelet nem engedte.
Köszönöm a beszélgetést Le Huang Hai Tannak, a Concord elemzési üzletág vezetőjének. További kellemes napot kívánok!